Nagyon érdekes figyelni így a képet, hogy szinte minden nap változik, hogy mivel foglalkozik éppen a tőkepiac. Az egyik nap azt nézi, hogy a gazdaság mennyire növekszik, és hogy mennyire kvázi pozitív az infláció, amit látunk. A következő nap azzal foglalkozik, a tegnap ugye ez befolyásolta megint, mert J. Powell megint egy beszédet tartott, hogy hallám mit mond, és lesz egyáltalán kamatcsökkentés.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
És emellett megjelent Larry Finknek az éves levele, amit ő állandóan a BlackRock részvénytulajdonosoknak szokott küldeni. És azért azt látjuk, hogy ha Larry Fink valamiről ír, akkor általában ennek van hatása. De mielőtt arra rátérünk, azelőtt nézzük meg, hogy a kamat csökkentés körüli téma hogy alakul éppen. És itt az egyik oldalról ugye abban a kérdésben, hogy kamat csökkentés lesz-e és milyen dimenzióban az amerikai gazdaság növekedése, és az a kérdés, hogy honnan is jön ez a gazdasági növekedés, újra és újra lényeges. 2024-re olyan körülbelül 3%-os gazdasági növekedés van pillanatnyilag prognosztizálva, ami nagyon erős egy amerikai gazdaságnak. És emellett szinte 100%-os foglalkoztatottsági szint van. Tehát ez a két paraméter, hogy a gazdaság nagyon erős, és a másik oldalán alacsony a munkanélküliség, ez nem támasztaná alá azt a képet, hogy kamatot kell csökkenteni, és ezzel a kamattal kell a gazdaságot támogatni. Ha emellett megnézzük, hogy honnan jön ez a gazdasági növekedés, akkor azt látjuk, hogy a tavaly plusz 6%-kal növekedett az új eladósodási szintje Amerikának, ami már azelőtt nagyon magas volt, 2024-re plusz 9%-kal a tavalyira rá növekedik pluszba az eladósodási szint. Azt jelenti, hogy elég drágán van ez a gazdasági növekedés megvéve. Na most ebből a szempontból nézve, hogy van növekedés, ez jó, hogy az eladósodási szintet emelték, mert így egy recessziót akadályoztunk meg, vagy akadályoznak meg, mert ugye mi nem vagyunk benne, így kívülről csak figyeljük. A recesszió az a kamatcsökkentést alátámasztotta volna, de hogyha nem jön recesszió, akkor nem kell ez a kamatcsökkentés, és pont ez ugye ez az eladósodási szint a problémája J. Powell-nek, mert a magas eladósodottsági szint és a magas kamat, ez kiszív likviditást olyan szektorokból, ami szükséges lenne. És erre majd később rátérek a Larry Fink levelébe. Az egyik Fed igazgatósági kör tagja, Miss Mesta, két nappal ezelőtti konferencián az úgynevezett semleges kamat szintet egy új számmal pozícionálta, és indirekt ezzel azt arra próbálja előkészíteni ő is a piacot, hogy az idén nem lesz kamatcsökkentés. Ha a paraméterek úgy maradnak, amit most látunk, tehát tovább erős gazdaság és magas foglalkoztatottsági szint, ez az úgynevezett semleges ráta azt mondta, hogy véleménye szerint most már nem 2, hanem 3. De ez mit jelent? Nézzük meg. A Fed ugye úgy kalkulál, hogy van egy semleges ráta, az egy olyan alapszint, amelyik se nem stimulálja, se nem fékezi a gazdaságot. Ez eddig 2-nél volt megállapítva, plusz a Fednek az infláció célja az 2 volt. Tehát a semleges rátát plusz az inflációt összeszámoljuk, 2 plusz 2 az 4, tehát 4%-os lett volna a semleges kamatszint a dollár gazdaságnak. Az azt jelenti, hogy 4%-nál se nem fékezve van a gazdaság, se nem túl erősen stimulálva. Aktuálisan a kamatszint 5,2-nél van, tehát, hogyha megmaradna az infláció cél 2-nél és a semleges ráta is 2-nél, akkor azt jelenti, hogy kamat csökkentés lehetséges. De mivel ő azt mondta, hogy 3% a semleges ráta, és egy pár hete J. Paul azt jelzi a beszédekben mindig, hogy na já, az inflációnál az a 2%-ot nagyon mereven követni, az nem szükséges, hanem lehet, hogy a 2 helyett lehet 3 is a cél. Akkor ez oda vezet, hogy 3 plusz 3 az 6, ami azt jelenteni, hogy az új semleges ráta az aktuális helyzetben a Fed véleménye szerint az nem 4, hanem 6%, ami elméletileg azt mondaná, hogy még akár kamat emelés is lehetne. És pont ez a dilemmája a Fednek, mert saját magát meglepte azóta, mióta J. Paul azt mondta, hogy ne át gondolkozunk azon, hogy a kamatok tudnak-e csökkenni, mert azóta a gazdasági növekedés túl erős, a likviditás túl erősen hajtja felfele az árfolyamokat is, a gazdaságot is, és a Wall Street azért kezd ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy oké, mi lenne, hogyha nem lenne a kamatcsökkentés. És az egésznek megvan a kihatása ugye a keresletre is, az elmúlt napokban több olyan jel jelent meg, hogy a fogyasztó kezd lelassulni, és a fogyasztó ugye az amerikai gazdaságnak egy nagyon-nagyon fontos szereplője, 60% a gazdasági növekedésnek a fogyasztó oldaláról jön. Az első 3 hónap eltelt, készítik fel a vállalatok a piacot a következő negyedéves jelentésekre is az elmúlt napokban. Sok olyan szektor, amelyik nagyon-nagyon közel van a fogyasztóhoz, jelezte, hogy az első negyed évben a forgalmak alacsonyabbak. Tehát nem sikerül a magas forgalmi szintet tartani, plusz egy pár szektornál az látható, hogy ha a fogyasztó nem fogyaszt, akkor raktárra gyártanak a vállalatok, és hát nekik nem az az érdekük, hogy a raktárkészlet minél nagyobb legyen, hanem ezt minél hamarabb kidobni, tehát akkor jön a következő reakciója a piacnak erre, hogy jönnek az árengedélyek, ha az árakat engedik, ez jó a fogyasztónak, de rossz a marzsoknak, ha a marzsok csökkennek, akkor erre reagál a részvénypiac. Csak vegyük az autógyártó szektort. Ha visszaemlékszünk, a pandémia előtt volt még olyan idő, hogy bármelyik autót bármikor meg lehetett kapni, nem volt váróidő, mert nagyon-nagyon sokat gyártottak a vállalatok ugye raktárra. Aztán jött a pandémia, összeomlottak a beszállítási láncok, csipeket nem tudtak beszállítani, elindultak újra a váróidők, tehát 2020-21-ben olyan volt, hogy autókra fél évet, évet kellett várni, mert egyszerűen nem tudták a keresletet kiszolgálni. Persze, hogy ezzel növekedtek a marzsok, ez jó volt a szektornak, nagyok voltak a nyereségek, az árfolyamoknál ezt lehetett látni. És most megint fordul az egész abba az irányba, hogy egyre több autógyártó azt jelzi, hogy a legyártott darabszámok magasak, de nem tudnak annyit eladni, ezért kezdenek a raktár készletek növekedni. Egy általános statisztika azt mutatja fel, hogy a legyártás után raktárba tárolt átmeneti idő egy autónál átlag 14-16 napról, egy évvel ezelőtt megnövekedett 30 napra, tehát ez azt jelenti, hogy raktár kapacitásokat köt ez megint ugye le, az egyik, hogy az autók nincsenek eladva, másik, hogy a tároló helyeket is kell bérelni, az plusz költség, vagy meg kell építeni ezeket a csarnokokat, ezért most indulnak el megint az árak oldaláról a versenyszori, az elektromos autóknál, az már többször megbeszélti, hogy Kína ömleszti az olcsóbb autókkal a világpiacokat el. Tehát ebből is lehet azt látni, hogy a gazdaságban nincsen egy olyan állapot, ami állandóan és véglegesen megmarad, hanem állandó mozgásban van, és hogyha valamelyik irányba túlzásba vitte a piac a helyzetet, akkor ott, hogyha sok fény van, akkor megjelennek nagyon sokan, és szeretne sok moly ott lenni abba az ajkörbe, de hogyha túl sokan vannak, akkor egymástól elveszik a fényt, és akkor csökkennek megint a marzsok, a piac ezt megint túlzásba viszi olyan irányba, hogy csökkennek, azután akik nem egészségesek, azok csődbe mennek, eltűnnek, vagy a többiek felvásárolják, ezért megint szűkül a kínálat, hogyha szűkül a kínálat, mennek fel az árak, tehát állandó mozgásba van így a gazdaság modele. És hogyha itt visszamegyünk az eladósodási szinthez, akkor Larry Finknek azért érdekes az idéni levele. Aki ugye Larry Finket még nem ismeri, ő BlackRocknak a CEO-ja, hogyha ő valamiről ír, és az elmúlt években ő rászokott arra, hogy az év elején van a részvénytulajdonosoknak egy ilyen levél, és ezzel ő a mindsetet, a gondolkozást, a véleményeket elég jó tudja irányítani. Az elmúlt években egy kicsit kritikus helyzetbe került Larry Fink, mert túl erősen az ESG téma mellett tette le a voksot. Ez tetszett azoknak, akiknek tetszik az ESG, de persze akik kritizálják azt, hogy ilyen gyorsan történne ez a transformáció, azoknak ez nem tetszett. Az idén két kritikus pontot vesz kézbe, hogy mi a veszélye a gazdaságnak, és hát Larry Fink nem lenne Larry Fink, hogyha nem mutatna egyből megoldást is fel, hogy ez hogy lehetne megoldani. De csak hogy a dimenziót nézzük meg, BlackRock a pénzügyi válság előtt nagyságrendileg azt kell mondani, hogy még nem is nagyon létezett. BlackRock Merrill Lynch-ből alakult ki. Merrill Lynch a pénzügyi válság előtt problémás helyzetekbe került, aztán itt fúziók és átvitelekből alakult ki BlackRock. 2008-ban 1,3 billió dollár nagyságrendű volt BlackRock, és pillanatnyilag a 10 billió dollár fölött van az összvagyona, amit kezel BlackRock, csak hogy a dimenziót el tudjuk helyezni, a német gazdaságnak az éves teljesítménye beleférne BlackRockba 2,5-szer. Tehát ha Larry Fink valamiről ír, valamint gondolkozik, akkor ennek van hatása, nyomása és dimenziója is. Az egyik fő kockázatnak azt tartja pillanatnyilag, hogy az amerikai plusz eladósodási szint és a magas kamatok a gazdaságból kiszívnak likviditást olyan szektorokból, ahol a pénz nagyon fontos lenne. Csak hogyha megnézzük, ugye az eladósodási szint az nagyon erősen emelkedett, plusz emellett emelkedtek a kamatok is. Ami duplán érinti ugye az amerikai gazdaságot. Egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt még 1%-nál volt az eladósodásnak, tehát a tartozásnak az átlag kamatszintje 1%-nál. Most pillanatnyilag az átlag kamatszint 4%-nál van, ami azt jelenti, hogy plusz 3%-kal többet kell kitermelni. Az amerikai gazdaság aktuálisan nő 3%-kal, tehát azt lehetne mondani, hogy pont a plusz kamatot, amit kell fizetni, az kitermelik. A probléma csak az, hogy ugye a likviditás inkább arra kell, hogy ne kamatot fizetni, hanem növekedésbe investálni. Az amerikai kormánynak eddig elég egyszerű volt átfinancírozni a lejáró kötvényeket, mert ha lejárt egy kötvény, akkor ezt törlesztették abból, hogy kibocsájtottak új kötvényt. És erről itt többször beszélgettünk, hogy az idén Janet Yellen azért elég nagy dimenzióval bocsájtja ki minden héten folyamatosan a nemzetközi piacok által megvett amerikai államkötvényeket, de ezeket már magasabb kamatszinten. A piac megveszi ugye a magasabb kamaton kibocsájtott kötvényeket, arra spekulálva, hogy esetleg kamatok csökkennek, mert akkor a magasan kamatot fizető kötvény az érdekes, az plusz árfolyam nyereséget tud elkönyvelni, de ha megváltozik a narratíva és megváltozik a kép, hogy nem lesz kamatcsökkentés és stagnálunk azon a szinten, ahol vagyunk, vagy akár kamatemelés lesz, akkor ez egy kötvénykrízishez tud vezetni, és egy még másik kritikus pontot dob fel Larry Fink, hogy az amerikai államkötvényeket egyre kevesebben veszik külföldi oldalról meg, pillanatnyilag olyan 30%-át az államkötvényeknek külföld tartja kézbe, és ez azért negatív, hogyha a kötvényeket nem a külföld veszi meg, hanem a belföldiekkel megvegyék, tehát minden olyan ország, amelyik arra törekszik, hogy a saját kötvényeket az a belföld vegye meg, ezzel ő függetlené teszi magát a nemzetközi piacoktól, és nem zsarolható, de az a likviditás, ami le van kötve kötvényekbe, az nem áll a gazdaságnak rendelkezésére más investíciókra, és a kérdés mindig az, hogy a kötvényekből mi van finanszírozva. Valójában infrastruktúra és növekedés és jövőkép van finanszírozva, vagy pedig szociális ajándékok. Tehát ez egy kritikus pont, ami meg is megjelenik ott is. Ez nem azt jelenti, hogy máról hónapra most ez problémát fog okozni a dollár szektornak, de ez egy olyan kép, amit ő felmutat. Mi Larry Finknek a megoldása, a javaslata erre? Sporolni. Ez egy választási évben persze, hogy nehéz. Ha sporlás lehetne, akkor leghamarabb 25-26-ban, amikor után lezajlott a választás. A másik pedig adó nem csökkentés, hanem emelés. Ez persze, hogy a választás előtt ugyanúgy nem tud megtörténni, mert nem nagyon szexi az adóemelési fantázia, és ezt a plusz bevételt az adóból, plusz abból, hogy sporoljon az amerikai gazdaság, ezt infrastruktúra projektekbe kell érdemes investálni, mert ez az, ami a jövőre néző transformációt tudja erősen elősegíteni, hogy legalább 3%-os növekedést érjen el az amerikai gazdaság. Tehát az ő javaslata az, hogy ne adóságon keresztül megvenni a 3%-os növekedést, hanem ugyanazt a 3%-os növekedést megvenni infrastruktúra transformáción keresztül. Az amerikai gazdaságból sokat hallunk, hogy az infrastruktúra tényleg katasztrofális. Tiszta véletlen, BlackRock egy pár hónappal ezelőtt az egyik legnagyobb vagyonkezelőt vásárolta fel, amelyik infrastruktúra projektekbe investál. Tehát azért itt Larry Fink érti úgy terelni a témákat, ami neki is, mint vagyonkezelőnek érdekes tud lenni. A második kockázatos téma, amit a levelébe szóba hoz, az a következő generációnak a problémája. Itt arról beszél, hogy az elvesztett generáció, tehát azok a fiatalok, amelyek pillanatnyilag az egyetemeken vannak, ilyen véleménykutatásból az a kép alakult ki, hogy 50%-a ennek a következő generációnak nem lát növekedési fantáziát, perspektívát, hogy az a klasszikus kép, hogy akkor a szülők megtesztek mindent, hogy a gyermekek jobban legyen, a gyermekeknek jobb legyen, mint nekik. Ez a kép pillanatnyilag nincs meg, mert a jóléti szint a kialakult nyugati gazdaságokban nagyon magas. Erre még hova tovább növelni? Nagyon sok kritika is megjelent, hogy az eddigi növekedési modellek azok főleg a fiatal generációnak a költségére történt meg, és hogy a fiatalok nem látják azt a perspektívát, hogy ők erősebbek, dinamikusabb, jobban tudnak lenni, jobban tudnak növekedni, mint a szülők. És ennek mi a kihatása? Hát, hogyha nincs meg ez a perspektíva, akkor nincs a megfelelő hozzáállás. Nem fordítanak elég energiát arra, hogy jöjjenek innovációk. Hogyha nincsen a hozzáállás, nincsen innováció, akkor kevesebb a kereslet. Ha kevesebb a kereslet, csökkenteni tudják, akarják a fiatalok, azt mondják, hogy nekünk nem kell az a magas színvonal, ez nyugodtan csökkenhet, mi kevesebből is megvagyunk, ha csökken az életszínvonal, kevesebb a fogyasztás, ha kevesebb a kereslet, kevesebb a pénz, amit félre tudnak tenni, ami persze, hogy egy vagyonkezelőnek megint nem nagyon pozitív, és erre mi a megoldása Larry Finknek? Itt is azt mondja, hogy pont az első modellbe, az infrastruktúrába, az investíció globálisan és az amerikai piacban vagy a nyugati piacokban nagyon fontos, hogy itt a gazdasági transformációba összecsatolva a KI fantáziával ebbe jöjjön a jövőkép, tehát nem visszafordulni a múltba, amit a konzervatívak állandóan hoznak, hanem előre menni a gazdasági transformáción keresztül teljesen új modellekbe, új perspektívákba, ehhez szükséges infrastruktúrák felépítésébe, hogy ebbe lássa a következő generáció is a növekedési perspektívát. Érdekesek így a gondolatok, ezt így, tehát javasolni tudom mindenkinek, hogy ezt a levelét nézze meg, az interneten hozzáférhető, hogyha valaki BlackRock részvényt tart a portfóliójába, akkor még inkább így is úgyis megkapja, de csak emiatt nem kell ezt megvenni. Több szakmabéli sajtó is ezt dolgozza fel, a levél ugye szét van mindig szedve, amikor megjelent, azután hetek, hónapokig véleményezik, hogy akkor mit is akar ő itt sugalni a világnak, milyen információkat ad meg, és ez melyik mekkora tőke részeket fog mozgatni. És az elmúlt években azért láttuk azt, hogy az ESG-vel kapcsolatosan például gigantikus összegeket, nagy hullámot indított el Larry Finknek a levele, azt hiszem, hogy legelőször 5 vagy 6 évvel ezelőtt írt erről, és akkor még az ESG hullám ilyen 13-14 billió dolláros globális dimenziót mozgatott, ma már fenn vagyunk körülbelül 29-30 billió dolláros hullámnál. Még akkor is, hogyha az általános médiában az ESG téma egy kicsit lehűlt, és nincsen annyira már vitatva, mert ugye a mindennapi életbe ezt valahogy be kell építeni a háttérbe a likviditások, és az erre szánt összegek azok még tovább is nagyon nagy dimenzióban megvannak. Ja, ez volt a mai gondolat, amit pont passzolt az aktuális piaci helyzetekhez. Gondoltam, hogy ezt beépítem. Ezzel kívánok mind mindig ma is mindenkinek kellemes, sikeres napot. És hónap reggel így a rövid hetet lezárva a pénteki podcast alkalmából újra találkozunk. Viszonthallásra.